okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! 5. alkalommal szervezik meg a First Take eseményt, ahol a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai bemutathatják filmes alkotásaikat. Az esemény keretében tavaly a vetítések mellett különböző workshopokon is részt lehetett venni. De mire lehet számítani idén, mit tartogat a résztvevők számára az 5. First Take, illetve hogyan készültek az eseményre a diákok és az oktatók? Ezen kérdésekre is keressük a választ a mai digitális világban. Az már biztos, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem média szakos diákjainak alkotásait május 27-e és 29-e között lehet majd megtekinteni a Stúdió Színházban, a Köteles Sámuel utca 6-os szám alatt, az 5. First Take filmes esemény keretében. Témánk First Take, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjainak filmfesztiválja. A stúdióban itt ül mellettem Szigeti Szender Szilárd doktorandusz, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, valamint Hendo Mahidi Ábel és Imre Róbert, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szak frissen elballagott hallgatói, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek a digitális világba. Szervusztok, üdvözöllek titeket a mikrofonok előtt.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Köszönjük.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi is az a First Take, ugye tavaly is volt erről szó a digitális világban egy évvel ezelőtt, de hogyan kell elképzeljük azok, akik esetleg nem hallottak róla, az idén május 27-e és 29-e között megrendezésre kerülő 5. kiadását az eseménynek?
Igazából ez egy olyan rendezvény, ahova a külsősöket is várjuk nagy szeretettel, de a lényege az, hogy diákjaink bemutathassák alkotásaikat. Itt nem csak a végzős filmekre gondolok, nyilván főszerepet kapnak a végzős filmek, de hogy az idei évben készült alkotásokat, nem feltétlenül a tökéletes alkotásokat, nem az utolsó csiszoláson is átesett munkákat akarjuk bemutatni, hanem tényleg egy év során mi az, ami a leendő filmrendezők, leendő operatőrök, médiaszakemberek kezéből kikerül, és igazából mutassuk meg azt, hogy honnan indul egy filmes szakember.
Készültek valami különlegesebb programmal? Ugye lényegében ilyen kisebb jubileumi kiadás ez az 5., illetve mi lesz a workshopokkal?
Idén két workshoppal készülünk, lesz egy filmes workshop, ahol jeleneteket forgatunk. Az a különlegessége a tavalyi évhez képest, hogy most például Kolozsvárról is érkeznek hozzánk diákok, akikkel együtt fogunk dolgozni, szóval lesz egyfajta eszmecsere, tapasztalatcsere is, illetve most már a fotózás témakörét is sikerült aktívabban bevonni a programba, és lesz egy street fotó verseny. Idén még csak az egyetemünk diákjai számára, de felmerült az ötlet, hogy jövőre talán nyissunk külsősök számára is, és őket is vonjuk be a rendezvénybe, ilyen téren is, hogy akár közös fotózásban vegyenek részt.
Hogyan fog felépülni akkor az esemény, és itt külön kitérnék akkor erre a street fotó versenyre is, tehát lesz filmvetítés, lesznek workshopok, lesz a fotóverseny, hogy néz ki akkor ez a 2-3 nap?
Igazából egy 3 napos rendezvényről beszélhetünk. Az első 2 nap az mondhatni zárt körű jelentkezés alapon lehetett jelentkezni a különböző tevékenységekre, workshopokra. 2 nap alatt például a filmes workshopon jeleneteket forgatunk, jeleneteket rakunk össze, és kísérletezünk, hogy ez hogyan is megvalósítható. Nagyon gyors munkát igényez a diákoktól, hiszen az a terv, hogy a 3. napon ezekből már néhány munkát levetítünk, illetve a street fotóverseny az igazából néhány órát vesz igénybe, ez egy ilyen villám jellegű feladat, ahol különböző pontokon kell a diákok az általuk legjobbnak vélt pillanatot, részletet megörökítsék, és majd ezt egy szakmai zsűri fogja értékelni, illetve nyilván díjazni is.
A filmeket fogja valaki értékelni, vagy hogy lettek ezek kiválogatva?
A filmeket igyekszünk nem túl szigorúan válogatni, hiszen ahogy mondtam az elején is, a rendezvénynek az egyik célja az, hogy tényleg bemutassuk azokat az alkotásokat, amelyek az egyetemen készülnek, akár azoknak a fiataloknak, akik hasonló szakterületen gondolkodnak, hasonló helyen szeretnének tovább tanulni. Szerintem nagyon fontos, hogy azt lássák, hogy nem feltétlenül minden munka tökéletes, hanem igen, készülnek akár másodéves diákoktól is kiváló alkotások, de itt-ott még akár van benne felfedezhető egy-két hiba, de hogy ezekből tudunk szerintem tanulni. És igen, idén először pénzjutalmat is kap a legjobb film. Ezt a tanári karból kikerült zsűri fogja eldönteni. Egyelőre nem szeretném nyilvánosságra hozni a zsűriben résztvevő tanárok, filmesek nevét. Legyen ez meglepetés, ez majd 29-én este a 7 órától kezdődő vetítést követő díjátadón fog kiderülni, de én már izgatottan várom, hogy melyik lesz ez a film, amely elnyeri a díjat, pénzjutalmat, de én biztos vagyok benne, hogy minden film nyertes, aki részt vesz ezen a vetítésen, hiszen a legfontosabb szerintem az, hogy visszajelzést kapjanak, találkozzanak a nézőkkel, és a nézők pedig ezekkel az alkotásokkal.
Hogyan készültek akkor a filmek, mekkora munka volt ezt diákként, diákcsapatokba, hallgatói csapatokba szerveződve megvalósítani, leforgatni, majd megvágni? Ábel?
Megpróbálok sorba menni. Nálunk alapvetően a maga a film ötlete, az már egy éve megszületett, hogy mi is lenne, azóta nagyon sok mindenen átment, és rengeteg mindenen úgymond megváltozott a történet is, csiszolódott, új karakterek jelentek meg benne. Utána ugye kellett egy technikai stábot, egy csapatot összeverbuválni, akikkel ezt a filmet végig tudjuk vinni, és meg el tudjuk készíteni. Én nagyon törekedtem idén a minimalista stábra, tehát minél kevesebben, minél operatívabban tudjunk haladni, minél zártabban, úgymond olyan értelemben, hogy az időhöz mérve szűken, hogy minél jobban tudjunk, tényleg operativitás célja. Belezavarodtam ebbe a gondolatba egy kicsit. Szóval igen, mi a stábban összesen 10 voltunk színészekkel együtt, ami azt jelenti, hogy 7 stábtag, ebből most feldúzattunk 8-ra.
Ez mennyire számít nagynak így a diákfilmek, hallgatói alkotások tekintetében egy ekkora stáb?
Hát szerintem ez pont a középszem, még a középkategória. Hát ugye a középkategória az a kicsi stáb és a középstáb közötti zónát súrolja, amivel lehet forgatni 4-es stábban, 5-ös stábban is. Például az első filmünket, az első éves filmünket, amit első év végén készítettünk, azt egy 5-ös stábban készítettük. Szóval én azt mondom, hogy az én mértékemben, az én léptékem ez már középkategóriájú stáb mennyiségében, de hála Istennek mindenki tényleg nagyon operatívan odaállt, és tényleg mindenkinek úgymond egy szerelem projekt volt, ezért nagyon jól tudtunk haladni. Ugye 5 napot vett fel az egész forgatás, 4 napot a külső helyszíne, egy helyszínen, én lakám pontosabban, és még egy napot Szent Lászlón, egy templom belsőben. Tehát így jött ki az 5 nap nekünk.
És ezután következett a nyersanyag feldolgozása.
Így van, ezután következett a nyersanyag feldolgozása, abban 3-an vettünk így az első sorban részt, 4-en pontosabban. Ugye először a fővágóval leültünk Demeter Roberttel, és elkezdtük átnézni az anyagokat, elkezdtük úgymond az aranyvonalat felépíteni. Ez után úgymond Molnár Csaba is besegített ebbe a projektbe, ő volt ugye a filmnek a gréderje színezője. Ő is részt vett úgymond a vágás folyamatában, és nem utolsó sorban Oltán Márk is, mint dramaturg, és ő is nagy segítség volt a vágás folyamatában, tehát így 4-en dugtuk össze a fejünket, és így igazából arról szólt, hogy mi Robival összeraktunk egy első verziót, amit megmutattunk mindkettőjüknek, és akkor abból még, amit ők visszajelzések alapján még úgymond finomítgattunk bizonyos részleteket, és akkor utána elkezdtünk dolgozni azzal az első verzióval, úgymond színezés szempontjából, vagy a véglegesített verzióval színezés szempontjából, a zene. Itt került be Gál Kristóf is a képbe, ő mint zeneszerző ennek a filmnek.
Robi, te hogy élted meg, vagy hogy vitted túl ezt a filmeket, melyek voltak nálad a lépések, és hogyan állt össze végül a film?
Nálam alapvetően a forgatókönyvírás volt a leghosszabb folyamat. Ez a lényegében úgymond első év második fél évében egy vizsga miatt kezdtem el megírni ezt a forgatókönyvet, csak akkor még nem tudtam azt, hogy nem, először is nem lesz meg határidőre, másodszor is, hogy ezt fogom később felhasználni erre. Viszont amikor visszatértem Erasmusról, és harmadév elején elkezdtem azon gondolkozni, hogy akkor most az év végére kell valami ütőset készítenem, akkor visszatért a gondolatom erre a félig befejezett forgatókönyvre, és elkezdtem ezt így hegyezni lassacskán, és az egész év alatt ezen voltam, és most már felismerhetetlen állapotban volt, amire leforgattam. Maga a forgatás, az úgy nézett ki, hogy volt először is egy ilyen pre-production hét, ez nagyon gyorsan ment le, mert konkrétan egy héttel forgatás előtt lett meg az utolsó végleges forgatókönyv, és akkor úgy voltam vele, hogy full gőz, meg most, ha nem kezdünk neki, akkor nem lesz idő már többet egy jó filmet csinálni. És akkor a következő héten elkezdtem egy ilyen nagyon gyors pre-productiont, hogy oké, akkor legyen storyboard, legyen meg minden, helyszínszemle, kamerateszt, utána fényteszt, és díszletet készítsünk, és aztán még egy utolsó kamerateszt, és aztán forgassuk le. Úgyhogy ez így lepörgött mindegy hét alatt, és amikor már forgattunk, az a vasárnapi napja volt annak a pre-productionos hétnek lényegében. Ez vasárnap volt egy 10 órás forgatás, hétfőn volt egy 5 órás forgatás, ami majdnem nem is történt meg, de sikerült szerencsére, és kedre volt egy nap betervezve, aminek nem örült volna senki, mert így a fél stábnak nem volt jó, meg ilyenek, de szerencsére sikerült már azelőtt leforgatni, ezután csak ilyen szinkron hangokat kellett még felvenni.
És akkor legyen egy kicsi ilyen ajánló, hogy május 29-én többek között miért is érdemes ellátogatni a Stúdió Színházban a First Take-re. Miről szólnak ezek a filmek, hogyha egy ilyen trailert, előzetest kéne most elmondjatok a filmjeitekről, akkor az hogyan hangzana? Robi, maradjunk akkor nálad.
Az enyém az magáról az alkotói folyamatról szól, hogy lényegében amikor elkezdtem írni még az első évben, akkor azon nagyon foglalkoztatott ez a kreatív kiégés, meg ez a hát igen, ez a kiégés, hogy nem, most, hogy alkotnom kell, ez a dolgom, most már nem tudok alkotni, de eddig, amikor hobbiból csináltam, és matekes szakon voltam, akkor tudtam. És ezen az úton elindulva gondolkodom, mi volt a kérdés pontosan?
Tehát, hogy miről szól a film? Ajánl egy szól a film? Pár mondatban a film. Jó, hát a hallgatóknak.
Rendben. Szóval így nagyon röviden, a film egy olyan alkotóról szól, aki próbál rájönni, hogy hogyan kell alkotni. Szóval a karakter az eléggé nyilvánvalóan belőlem inspirálódott, és akkor az a lényege, hogy 3 év egyetem után rá akar jönni, hogy jó, most 3 év tanultam, hogy kell filmet készíteni, de akkor most meg kell csináljam, és ez hogy megy, hogy működik, mik a lépések.
Hogyan lesz az elméletből gyakorlat?
Igen, igen.
Ábel, a te filmed az miről szól? Mi lenne egy előzetes teki? Azt már hallottuk, hogy Én Laka és Szent László megjelenik benne.
Így van. Az enyémet talán még nem szeretném mondjuk egy thrillernek nevezni, bár talán abba az irányba mozog, inkább egy ilyen pszichológiai thriller irányába indulna el. Nem akarok ilyen nagy kategóriákat mondjuk puffogtatni. Az biztos, hogy hangvételben egy lassúbb történet. Én a reményt mondanám. A remény, a hit, egyfajta megszállottság, igazából egy fiatal papnak az útját követjük végig, ahogy bekerül egy olyan helyre, ami teljesen el van fordulva mind Istentől és mind a külvilágtól, ahol megismer egy olyan lányt, Sophie nevében, aki nagyon emlékezteti egy nagyon régi, múltbeli tragédiájára, ami a papnak az életében történt, Áronnak az életében, és ezt próbálja kioldani. Persze itt vannak a nehézítők, ez például Sándor személyében, aki mondhatjuk, hogy a film fő gonosza vagy rossz arca, de alapvetően nem próbáltuk őt is picit árnyaltabbá tenni, hogy neki is amúgy van valami megmagyarázható, vagy valami értelmezhető abban, hogy ő miért tesz és mit, bármennyire is nehéz felfogni, és bármennyire nehéz nyilván nem a tetteiben, hanem úgymond inkább az önmagát igazolásban. És talán erről szól. Tehát, hogy egy pap hogy jut el egy olyan döntéshez, ami az talán az egyik legszélsőségesebb döntés egy katolikus pap életében. De talán egy ember életében is. Hogyan hozza meg ezt a döntést? És miért?
Ezek gondolom, hogy nem olyan értelemben rövid filmek, hogy nem 2-3 percet vesznek igénybe. Mekkora terjedelemről beszélünk?
Hát 30, az miénk az 36 perc. Az 36 percre sikerült. És azt mondhatom, hogy Nincsen, tehát hogy tényleg semmi pluszot nem hagytunk benne. Tehát a úgymond jelenetek szintjén, meg minden szinten tényleg azt tettük bele, amit megkövetelt a történet, vagy amire tényleg szüksége van a történetnek, hogy egyben maradjon, és hogy egyként kezelhető legyen. Még gondolkodunk bizonyos még finomításokon, de 30 perc alá nem hiszem, hogy mennénk. Tehát egy olyan 36 perc jelenleg.
Robi?
Az enyém 12 perc és 3 másodperces.
3 másodperc, és nagyon érdekes ez a 3 másodperc. Elsősorban Szilárd, a te véleményedre vagyok kíváncsi, de utána Robiával a tiétekre is, hogy hogyan lehet akár 12 perc 3 másodpercig, akár 36 percig felkelteni a nézőközönség figyelmét, mert hogy ugye azt látjuk, ezt mutatják a felmérések, hogy az agyunk átkondicionálódott lényegében ilyen 3 másodperces TikTok videókra, és görgetünk tovább, tehát hogy lehet akkor leültetni embereket, és több filmet, vagy akár egy 30 perces, vagy nem mondjam, hogy 2 óra 30 perces filmet végignézetni velük.
Igen, ez egy nagyon nehéz feladat a fiataloknak, a filmes szakembereknek nyilván egyaránt, de azt gondolom, hogy nem az a feladatunk, hogy felkeltsük az érdeklődést, vagy nem csak ez a feladatunk, hanem az a feladatunk, hogy felkeltsük az érdeklődést, berántsuk a nézőket egy világba, ami a filmnek a világa, és próbáljuk meg ott tartani folyamatosan. Én azt hiszem, hogy az itt jelenlévő alkotók közül mindkettőnek sikerült, akár 12 perc, 3 másodpercig lekötni a nézőt, akár 36 percig, akár az Abelik film miének az esetében, amikor először megnéztem, akkor arra gondoltam, hogy vannak bizonyos jelenetek, amit akár én még hosszabban is néznék. Szóval lehet, hogy ha nem tudom, befolyásolni akarnám, akkor nem 36 perc lenne, hanem akár 40 perc az a film, mert hogy egy olyan világba szippant be például ez az alkotás, ahol igenis szükség van a csendekre, ahol igenis szükség van a hosszú beállításokra, mert hogy ezáltal tudok részesei lenni ennek a világnak. Nem minden filmnek áll jól a, nem tudom, TikTokról megszokott másodpercenként 3 vágóképet látunk. Szerintem a filmnek meg kell találni a saját nyelvét, amivel kommunikál a nézők irányába, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb feladat. És hogyha most eljönnek például pénteken a kedves hallgatók, és megnézik a most felemlegetett, vagy ajánlott 2 alkotást, akkor látni fogják, hogy 2 teljesen különböző világról van szó, mégis mind a kettő a saját világában, a saját hangulatában, műfajában működik. Annak ellenére, hogyha egymás mellé tennénk, akkor lehet, hogy igazán közös pontot nem kapnánk azon túl, hogy mindkettőt a vetítővásznon látjuk.
És titeket, mint frissen elballagott filmes alkotókat, mennyire frusztrál az a tény, hogy lényegében ilyen mondjuk ki aranyhal szintjére kondicionáltuk az agyunkat, és 3 másodpercig tudnak a legtöbben odafigyelni, ezt mutatják a statisztikák, egy-egy tartalomra, egy-egy témára.
Kezdjem? Engem személy szerint nem zavar. Mármint én úgy gondolom, hogy pont azt kell megragadni a filmmel, hogy Szilárd is fogalmazott, hogy bevonjuk a nézőt, és úgymond elkalauzoljuk egy úton. Mert ugye az a TikTokon, amikor én görgetem, és az a pár másodperces videós igazából ezt csinálja, csak nagyon rövid idő alatt, hogy valahova bevon, kienged, és már ingerli, hogy tovább a következőre. Szóval valahol a film is ugyanezt csinálja, csak hogy mondjuk azt a 30 másodpercet nagyon kinyújtjuk. Tehát én igazából úgy fogalmaznék, hogy szerintem azt kell elérni, hogy az a 3 másodperc, amit mi az agyunkban ugye csak figyelemmel tudunk tölteni, azt a 3 másodpercet úgymond lefagyasszuk, és folyamatosan abban a 3 másodpercben tartsuk a nézőt, mintha loopoltatnánk ezt a 3 másodpercet. És van nagyon sok példa, ami ez remekül meg tudja csinálni. Hát beszélgethetünk akár 3,5 órás vagy 3 órás filmekről, amiknek, mint látjuk, ugyancsak statisztikák alapján nagyon-nagyon nézettség száma, szóval valahogy valamilyen módon sikerül ezt a loopot úgymond létrehozni az emberi agyban, ezt a 3 másodpercet. Nyilván erre vannak különböző technikák, amivel még pluszba oda van ez élezve. De én azt gondolom, hogy nem minden alkotás, vagy én úgy gondolom, hogy nem minden alkotás szól mindenkinek. Ahogy ha elmegyünk akár egy múzeumba, és látunk festményeket, és azon mondjuk van egy szürrealista, vagy egy dadaista, vagy egy kubista festmény, vagy egy nagyon realista, van, aki azt fogja mondani, hogy hát mi ez a ecset húzogatás a vásznon, és neki nem fog tetszeni. De van mondjuk egy másik ember, aki azt mondja, hogy neki inkább ezt tetszik, mint a realista. Szóval szerintem ez meg pedig onnan indul ez az egész történet, hogy minden embernek úgymond van egy rezgése, egy olyan, ami felkelti a figyelmét, és szerintem megkapja úgymond az alkotás azokat az embereket, akiknek szól ez a történet. Mint filmben, mint bármilyen más művészeti ágban.
Robi?
Én még ehhez hozzátenném azt, hogy fontos mindig a médium, minden médiumnak megvan a saját játékszabálya, ugye, hogyha egy képet megnézek a telefonomon, vagy megnézem a múzeumban, nem ugyanaz az élmény, és ugyanezen a szinten, hogyha egy vászonnak készítek filmet, akkor meg tudom engedni magamnak, hogy meg tudok engedni olyan dolgokat magamnak, amiket nem tudnék megengedni akár social médián, akár YouTube-on, és ilyen körülmények között úgy gondolom, hogy tényleg bele könnyebb bevonni a nézőt már csak ugye a médium játékszabályai miatt is.
Mennyire fontos a technika, amikor az ember filmet készít, és ezt a kérdést fel-fel szoktam tenni a digitális világban, de azért is tartom mindig aktuálisnak, mert hogy fejlődik a technika, akár fejlődnek a telefonok is, amelyekkel már bizonyos reklámfilmeket, vagy a reklámfilmnek a reklámfilmét kvázi telefonnal forgatják le. Tehát mennyire kell a nagy kamera, a profi kamera, és a különböző kiegészítők, vagy mennyire elég napjainkban egy telefon a filmforgatáshoz?
Én úgy gondolom, hogy egyre többen azt bizonyítják be, hogy egy jó ötlet bármit, és egy megfelelő ötlettel bármilyen technikát lehet érvényesíteni. Ezt úgy értem, hogy nyilván vannak olyan koncepciók, amihez elengedhetetlen az, hogy bizonyos dolgok meglegyenek. Ugye ezt megfigyelhetjük akár az Adolescence című filmben, ahol szerintem nagyon megigényelte a koncepció magát azt, hogy legyen meg minden technika, ami nekik megvolt. Viszont például most az én filmemben, amit majd meg lehet tekinteni, a koncepció, mivel támogatja azt a világot, amit a hallgatók élnek, hogy ez van és ezzel meg kell oldani, ezért nem lesz kellemetlen érzés megnézni akkor is, hogyha kevés technikával intéztük el.
Ábel?
Én személy szerint úgy gondolom, hogy ha van nagy technikai parkod, ezt értem most az alatt, hogy nagyon profi filmes kamerák, nagyon profi filmes lencsék, akár nagyon profi filmes hangfelszerelés, akár nagyon profi filmes fényfelszerelés, lehet úgymond, most nem azt mondom, hogy rossz filmet, de lehet nem feltétlenül jó filmet készíteni. Ahogy ugyanezt meg lehet csinálni fordítva, és vice versa. Tehát én szerintem nem feltétlenül a technika az, ami úgymond erősíti vagy gyengíti egy produktumnak a minőségét, vagy akár a lehetőségeit, hanem inkább a kreativitás. Inkább az, hogy a stáb hogyan áll hozzá, inkább az, hogy daktéppel megoldjuk, hogy inkább nem tudom, 8-an fogunk össze, és úgy tartjuk az állványt, hogy ne dőljön el a szélbe. Tehát, hogy inkább ezek azok a kulcsok, és azok a titkok szerintem, amiket nem nagyon lehet tanítani, nem lehet elmondani, talán nem is tanítani, nem lehet elmondani, hogy egy helyzetben mennyire vagy mennyire tudsz improvizálni, mennyire jön hirtelen az, hogy jó, oké, nem tudom ezt a dolgot megoldani, mert mondjuk a lehetőségeim és mondjuk az anyagi forrásaim nem engedik meg, de akkor én hogyan tudom ugyanezt a képminőséget, vagy ugyanezt, vagy valami hasonlót kivitelezni teljesen más úton, ami inkább a kreativitásra hat már. És én ezt gondolom, hogy szerintem nagyon fontos amúgy, és talán ez még fontosabb, hogy megtanulni úgy filmet készíteni, bár nem azt mondom, tehát hogy technikailag amúgy mi is eléggé jól álltunk, tehát nem erről van szó, de hogy úgy elkészíteni egy filmet, hogy mondjuk nem feltétlenül van akkor a technikai parkod. Mert akkor pont ezekre a dolgokra jössz rá, hogy hogyan tudsz majd játszani később, amikor mondjuk már megvan minden technikád. Mert azokat nem fogja tudni pótolni a technika, amit úgymond te így megélsz a forgatáson, mint a probléma megoldás például, vagy az improvizáció ezekben a helyzetekben.
Igen, a legfontosabb talán az, hogy a diákok is azt kell megtanulják, és akár minden nap magunknak is el kell ismételjük, hogy az eszközt azt az alkotás szolgálatába kell állítani. Nem abból kell kiindulni, hogy van egy csúcs szuper kamerám, és akkor én ezzel akarok forgatni, hanem szerintem az az első lépés, hogy mit szeretne ez a film elmesélni, milyen képi világot szeretnék alkotni ehhez a filmhez, vagy akármilyen hangzást, és akkor ehhez meg kell találni a megfelelő mikrofont, a megfelelő kamerát, és lehet, hogy ez éppen egy telefon lesz, vagy egy ocskapiacon megvásárolt legolcsóbb 8 mm-es kamera, ami jó esetben nem kap fényt, és akkor majd befűzzük a kis valahonnan még előkapart filmet, és pont ez fogja azt az eredményt hozni, ami szükséges. Úgyhogy én azt mondom, hogy az elmúlt egy-két évben nagyon sokat fejlődött például az egyetemnek a felszerelése, egyre jobb minőségű kamerákat, technikát tudunk a diákok számára adni, de ez ettől nem lesznek feltétlenül jobbak a filmek ehhez. Ez inkább azt mondom, hogy még akár nekünk ad plusz felelősséget, hiszen újabb és újabb eszközöket kell megtanítani és megtanulni kezelni. de a legfontosabb talán az, amit Ábel is mondott, hogy azt a kreativitást megtanulják, amire sokszor az élet, a filmkészítés a gyakorlatban rákényszerít, hogy talán néha olyan eszközökhöz kell nyúlni, ami éppen a csomagtartóba, éppen két polc között ott hever, és rájövünk, hogy ez tud valamiben segíteni nekünk. És szerintem ez egy nagyon izgalmas feladat, én erre mindenkit csak bátorítani tudok, hogy keressétek a megoldásokat, hogyan lehet egy lámpát, nem tudom, plafonra felszerelni, vagy éppen az asztal alatt elrejteni egy mikrofont, anélkül, hogy az zörögne. Ez egy kiváló feladat, és szerintem egy nagyon jó játék is a forgatás ideje alatt.
Ahány eszköz, annyi felvétel, de ez nyilván igaz az operatőrre is. Mennyire fontos az operatőr látása abban, hogy a történet úgy szülessen meg, ahogy ti rendezőként azt elképzeltétek? Robi?
Én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy az operatőr tudjon jól együttműködni a rendezővel, és képes legyen látni azt a világot, amit megalkotunk. És az én filmemben például egy tökéletes példa az, hogy volt egy-két olyan jelenet, ami őszintén szólva a forgatókönyvben elég gyenge volt, és a kedvenceim lettek így az operatőröm miatt, aki kitalálta azokat a szögeket, meg azokat az ilyen motivumokat, amik izgalmasabbá tudják tenni.
Itt is akkor nagy hangsúly van a csapatmunkán, hogyha jól értem.
Teljes mértékben. Nálunk például már a történetnek a kiforrása után, tehát minden készlet a forgatókönyv, mindkét operatőrrel, ugye nálunk két operatőr is volt a műveletben, valami, mint a munkában, úgymond, az alkotásban. Mindkettőjükkel leültünk, beszélgettünk, átbeszéltük a filmet nagyon sokszor, mind vizualitásában, mind a történetben, ők nekik hogy csapódik le, nekem hogy csapódik le ez a történet, és akkor így jutottunk ezzel a közös nevezőre, és ez a forgatáson is meglátszik, hiszen a szögek beállítása akkor én úgymond szabad, tehát teljes szabad kézben vannak, hogy hogyan szeretnék, mert ugye arról már beszélgettünk, és nyilván utána ugyanúgy annyi időnk mindig van, hogy lefixáljuk, hogy oké, akkor ez legyen, vagy az legyen, de hogy mindig megvolt ez a dinamika, hogy megbeszéltük idő-idő, amikor egy jelenetre rákészültünk.
Mennyire kértek segítséget az oktatóktól a diákok? Mennyire volt ez igényelve? Szilárd?
Hát most én itt diákokra nézek. Én azt gondolom, hogy részükről az igény, hála jó Istennek, megvan. És szerintem inkább arra kellene, mi koncentráljunk, hogy nekünk legyen sokkal több időnk, energiánk, kapacitásunk, hogy még inkább aktívan részt venni. Nyilván amennyire igény van erre, mert én mindig óvaintem önmagunkat arról, hogy az ember esetleg a saját meglátását, a saját ötleteit ráerőltesse a diákokra, hiszen én annak örülök, hogy ezek az alkotások valóban a diákok alkotásai, és nem arról szólnak, hogy esetleg mi még azon javítottunk, és azt mondtuk, hogy már pedig ezt így kell csinálni, mert szerintünk így lesz jó. Mert én azt tartom fontosnak, hogy a diákok megtalálják a saját filmes nyelvüket, ehhez pedig kell egyfajta szabadság. Szerintem nem is szabad folyamatosan ott legyünk, de ettől függetlenül tényleg, hogyha a kollégáknak kell most üzennem, vagy akár önmagam számára, akkor talán jövőre nézve még több energiát és kapacitást fektetni abba, hogy ha bármilyen kérdés van, vagy bármilyen előkészítési folyamatban, vagy akár forgatáson, akkor hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, hogy tényleg kapjanak megfelelő segítséget.
Ábel, Robi, hozzátok fordulok. Mennyire láttátok a társaitok filmjét, vagy ez majd csak pénteken fog kiderülni számotokra is, hogy a többiek mit alkottak?
Őszinte leszek, én egy társunknak a filmjét láttam, egy animáció, és ezzel ennyi. Ugye? Igen. Én nem láttam több filmet, én valahol nem is szerettem volna a többiekét még megnézni, én úgy voltam vele, hogy na majd ott ebbe az esemény volt ott. Mert az úgy tényleg egy kicsit más, és tényleg ad egy ahogy Robi az előbb fogalmazott a médiumokkal, hogy igen, az ott egy filmes, mozisabb médium, így inkább akkor ott nézném meg. Én így voltam vele, hogy majd ott szeretném látni a kész alkotásokat.
Robi, te láttál filmeket?
Én összesen hármat láttam, mivel kettőn dolgoztam közülük, és az egyik az animáció volt, amit Ábel is említett. És azt mondom, hogy szerintem lesz mit nézni 29-én, úgyhogy jó lesz.
Szilárd, te vagy akkor az az ember, aki látta a filmeket, ezt most már itt kijelenthetjük. Hogyan értékeled azt, amit láttál? Mennyire sikerültek jól a filmek? Mennyire érdemes elmenni 29-én a First Take-re?
Hát én remélem, az meggyőzi a hallgatókat, hogy én is várom, hogy megnézzem tényleg vetítővásznon ezeket a filmeket. Valóban van olyan alkotás, amit többször láttam, van, melyiket átszaladtam, kíváncsi voltam, és nyilván ezeket megnézzük, meg még valószínűleg 29-e előtt még egyszer ezeket átszaladom, de ettől függetlenül az lesz az igazi élmény, amikor tényleg beülünk egy terembe, kényelmesen, semmi más nem zavar, már nem azon kell gondolkodni, hogy a rendezvényen minden rendben lesz-e, hanem tényleg a filmekre tudunk koncentrálni, és szerintem ez egy kiváló lehetőség itt, hogyha most például Ábelnek a múzeumos példájával élhetek, vagy ezt folytathatom, akkor azt mondom, hogy itt a nézőnek lehetősége van tényleg az 5 perces alkotástól a 40 perces alkotásig, de hogy aránylag rövid időn belül rengeteg műfajba és stílusba belekóstolni, és még ilyen szempontból is érdekes lehet akár a nézők számára, hogy mi az, ami neki tetszik, és esetleg mi az, ami nem. És ezt nyugodtan akár majd a vetítések után az alkotóknak el lehet mondani, szerintem örülni fognak bármilyen visszajelzésnek, és én azt arra biztatnék mindenkit, hogy jöjjenek el, kóstoljanak bele különböző műfajokban, nézzék meg, hogy milyen, akár egy első vágat, hiszen tudom, hogy nagyon sok olyan film van, akár most versenyben, vagy a vetítéseken, amely még a végleges állapotáig javulni fog, finomítások lesznek rajta, de ez valóban egy first take, nézzük meg, hogy milyen, ha nem is első vágat, de hogy milyenek ezek az alkotások.
A beszélgetésünk végéhez közeledve, mekkora eredmény számotokra frissen elballagott hallgatóként, hogy ott lesznek az alkotásaitok a First Take-en, mennyire érzitek eredményesnek ti a saját munkátokat? Ábel, ugye ezt a kérdést te tavaly is megkaptad tőlem.
Na, az a helyzet, hogy remélem nem fogom ismételni önmagam, mert ugye arra már nem igen emlékszem, hogy tavaly mit válaszoltam pontosan, de számomra mindig egy eredmény. Mert igazából ez az első, úgymond a kis, én mindig úgy fogom fel, hogy a film ugye egy ilyen bölcsödében van, amíg nálunk van, addig mi gondozzuk, vigyázzuk, óvjuk, és utána egy ilyen nagyon erős példával érve egy kirúgjuk a fényre, és azt mondjuk, na most kell futni. És itt a nézők egyből, mint az éhes szemek úgymond be fogják fogadni, és egyből lecsapódik bennük, egyből jönnek a reakciók, és ez az első, úgymond, ez az első lépése a filmnek, úgymond, hogy elkezd felnőni. Mert utána még több megpróbáltatás elé fog, nagyon remélem, kerülni, ez azt jelenti, hogy több fesztiválra is szeretnénk majd eljuttatni. De hogy ez az első lépése, itt ez a bölcső, itt indult el az útján, úgymond, itt fog először nézőkkel, nagy közönséggel találkozni, és itt lesznek az első visszajelzések. Szóval számomra mindig egy nagy eredmény.
Robi?
Számomra minden alkalommal óriási megtiszteltetés, amikor egy ilyen gondozott munkámat ki tudom adni és megmutatni az embereknek. Én nagyon sok ideig csak verseket írtam, és ez volt az én kreatív kimenetem, és már akkor éreztem, hogy ez mindig jó, de azóta ugye a film az egy sokkal nagyobb szabású dolog, rengeteg időt foglalkozunk vele, és mindig olyan órákat töltünk el azzal, hogy egy másodperc legyen olyan, ahogy elképzeltük, és akkor ezt a disztillált ént kapják meg, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak érezni, és hogy reagálnak majd.
Szilárd, akkor zárszóképpen a tavalyihoz képest hogyan lehetne fejleszteni a First Take-et, vagy mikor lennél te, mint oktató elégedett az eseménnyel?
Én, hogyha a diákok jól érzik magukat, hogyha a nézők valóban nyitottak ezeknek az alkotásoknak a befogadására, és még visszajelzésekkel is segítik esetleg a diákjaink munkáját, akkor én elégedett vagyok. Én nem gondolom, hogy ezt egy nemzetközi fesztivál színvonalára kellene emelni, hiszen ez a fesztivál, vagy ez a program attól jó, amilyen igazából, hogy tényleg egy éves munkát mutatunk be barátságos környezetben, barátságos hangulatban, és tényleg akár a kritikára, akár a visszajelzésekre nyitottan a nagy közönség számára.
Tényleg zárszóképpen május 29-e, Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca, 6-os szám, Stúdió Színház, 5. First Take. Részletes programot mikor és hol lehet megtalálni, akár a vetítésekre, vagy mikor kezdődnek úgy általában nézve a vetítések, hány órától?
Az esti program 7 órától kezdődik a tervek szerint, amire mindenkit várunk szeretettel, itt elsősorban a vizsgafilmeket, biztos, hogy ebben a szekcióban láthatjuk, majd ennyit elárulok, például a nyertes filmet is, amely idén először, mint mondtam, jutalomba részesül. de a pontos programot a kollégák azok holnapi napra ígérték, úgyhogy szerintem holnap délután már az egyetem Facebook oldalán, az egyetem weboldalán akár a részletes programot megtekinthetik, ahol a filmcímeket, rendezők, operatőrök, vágók nevét is láthatják, úgyhogy akár lehet keresni az ismerősöket majd, hogy kinek az alkotására kíváncsiak leginkább, és várjuk szeretettel a nézőket.
Legyen akkor ez a zárszó, és a hallgatóknak még egyszer elmondom, ne felejtsék, május 29-én Marosvásárhelyen a Köteles Sámuel utcában a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem stúdiószínházban este 7 órától az 5. First Take. Szigeti Szenner Szilárd doktorandusz, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, Hen Domahidi Ábel és Imre Róbert, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szak frissen elballagott hallgatói. Köszönöm, hogy itt voltatok és válaszoltatok a kérdésekre.
Köszönjük.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.